Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet választottam ez estére. Megírva találjuk Máté evangéliumának 26. fejezetének első 15 versében a következőképpen. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készítette elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai nap, nagy szerda, egy különleges nap. A betegeknek a gyónó napja. Ezt talán kevésbé ismerjük, nem nagyon hallottunk róla, de ez mégis egy szép szokás. Bizonyos helyeken ilyenkor a pap elment azokhoz a betegekhez, akik már nem tudtak elmenni az Isten házába, és ott ők meggyónták a bűneiket, és magukhoz vették az Úr Jézus Krisztusnak a testét és a vérét. Én úgy gondolom, hogy még ha mi nem is vagyunk betegek, talán testileg, annyira egészségesek vagyunk, hogy eljöttünk ide, mégis nekünk is arra van leginkább szükségünk, hogy a bűneinkből megszabaduljunk. Mindazok, amelyik minket terhelnek, azoktól szabadulást nyerjünk. Az Úr Jézus Krisztus bocsánatot akar nekünk adni. Azt akarja, hogy a bűneink ne vegyenek erőt rajtunk. Mert bizony Jézus közelébe is voltak olyanok, akiken a bűn erőt vett. Nem véletlenül olvastam föl ezt az ige szakaszt. Holnapi nap majd a folytatásról hallhatunk, de itt is már előttünk van az egyik tanítvány, 12 tanítvány egyike, Júdás. De ott volt Jézus mellett, és mégis a bűn erőt vett rajta. Most persze nem őről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ő vele hogyan bánt az Úr Jézus Krisztus. Hisz ő mindent tudott. Tudta azt előre, hogy ki ez a Júdás. Mindent tudott róla, mégis szerette. Mégis 3 éven keresztül ott volt mellette. Egy másik evangélium szerint, János evangéliuma szerint, ráadásul ez a Júdás ott Simon házában nem csak hogy résztvevő volt, hanem ő volt az, aki kitalálta, hogy azt a alabástrom tartóban lévő kenetet elpazarolták. János evangéliuma ezt mondja, János 12-ben. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek. De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Tehát ezen a mai napon Júdás van előttünk. Ugye, ha már a gyónásról van szó, és arról, hogy meg kell vallanunk a bűneinket, akkor Júdásnál ezt mindennél jobban látjuk. Júdásról sok mindent nem tudunk, csak annyit, amit megemlít az ige, például ez a János 12 is. Ez biztos, hogy egy jó képességű ember volt. Nagyon-nagyon áldott ember, olyan, aki nagy hatást tudott gyakorolni a környezetére. De volt ám negatív tulajdonsága is, mert nagyon meg tudta ítélni a többieket, bírálgatta őket folyamatosan, és egy öntelt ember volt. Ezzel párhuzamosan persze a saját gyengeségét nem ismerte fel. Ő volt az, akiről azt mondják az írás magyarázók, hogy általában viszályt szított a tanítványok között. Bár ez nincs így megemlítve, mint itt János 12-ben, hogy ő az, aki azt mondta, hogy miért is pazaroljuk el ezt a drága kenetet, de mondom, több írás magyarázó azt mondja, hogy ő volt a fele vita mögött is, hogy ki a legnagyobb közöttük. Sőt, az 5000 ember megvendégelése után ő akart hasznot húzni abból, hogy hirtelen Jézusnak nagy lett a népszerűsége. Ugye az meg is van írva, hogy királlyá akarták őt tenni. És mivel Júdás egy nagy üzletember volt, átlátta a helyzetet, és mondta, hogy na most kell megragadni, most kell lépnünk. És Jézus nem így látta. Mégis ott volt ez a Júdás, mégis ott volt Jézus környezetében. Azt tudjuk róla, hogy ő volt az, aki nem galileai származású volt a tanítványok között. Mindenki más közvetlenül ebből a tartományból származott, ő nem innen származott. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus választotta ki őt, mégis sok-sok magyarázó azt mondja, hogy ő volt az, aki önként ajánlkozott. Tehát nem úgy volt, hogy akkor az Úr Jézus kiválasztotta, hogy gyere, hanem ő volt, aki azt mondta, hogy igen, én szeretnék menni. Jézus talán róla mondta az egyik példázatában, hogy a búza mellett ott van a konkoly is. Júdásról tudhatjuk azt, hogy ő kezdettől fogva kemény szívű ember volt. Figyelte Jézust, talán az elején még örült annak, hogy amit tesz, amit hirdet, de aztán szépen lassan elfordult Jézustól. Az elején ő is csodálkozott, hogy milyen gyógyulások történnek. A sánták, a bénák, a vakok mind meggyógyultak. Özönlöttek hozzá az emberek. Sőt, Júdásnak tetszettek Jézusnak a beszédei. És mégsem fogta föl, hogy mi is van az ő szívében. Mégis később ő volt az, aki pénzért képes volt elárulni Jézust. Hogyan juthatott el idáig? Miért is tette ezt? Azért, mert nem rendelte magát teljesen alá az Úr Jézus Krisztusnak. Ott volt benne az evilági becsvágy, és a pénznek a szeretete. Ott volt az életében, és úgy gondolta, hogy ez megfér egymás mellett, hogy ő Jézusnak a követője, és közben pedig a pénznek a szerelmese ő. Vajon miért engedte ezt az Úr Jézus? Miért nem mondta azt, hogy Júdás, te keressél valami mást? Te ne legyél itt közöttünk. Úgy gondolom, hogy ebben a történetben ott van az Istennek a szeretete, amely még az ellenséget is szereti, amely lehetőséget akart adni Júdásnak is, hogy el ne vesszen. Mert ezt kell látnunk a mai estén, hogy Isten szeret mindenkit. Ő esélyt adott Júdásnak is. Nem véletlen, hogy éppen őrá bízta ugye, a pénztárosi feladatot. Mert ebben a helyzetben oda kiálthatott volna az Úr Jézus, hogy segíts Jézus, mert erőt vesznek rajtam a bűneim. És ő mégsem tette. Lehet, hogy Isten minket is ilyen helyzetben állít, hogy ahol kísérthetők vagyunk, ahol próbák alatt vagyunk, és ilyen helyzetben nekünk egyet kell tennünk, Jézushoz kell kiáltanunk. Uram, segíts! Efezusi levélben az van megírva, hogy az Úr Jézus Krisztus nevét nem csak ebben a világban hívják segítségül, hanem az eljövendőben is. Hát pedig úgy gondoljuk, hogy aztán az eljövendőben a mennyországban ilyesmire nem lesz szükség, hát ott bűn sem lesz, és mégis megvan írva, hogy segítségül fogják hívni. Hát ebben a világban hogy ne kellene segítségül hívnunk az Úr Jézus Krisztus nevét? Tehát ez a Júdás nem volt őszinte ember. Jézus róla mindent tudott. Ő nem úgy választotta ki Jézus, hogy na most megnézzük, hogy mit tud ez az ember, hanem tudta a valós szándékát, a természetét. Mégis fölajánlotta neki ezt a szolgálatot. Azért tette tehát ezt az Úr Jézus, hogy meglássa mindenki az Isten szeretetét. Arra tanít minket Jézus, hogy szeressük az ellenségünket is. Megtehette volna már az elején, hogy elutasítja, és azt mondja, hogy Júdás, én rólad mindent tudok, és mégsem ezt tette, hanem elhívta, a tanítványok sorába állította. És ő is ott volt azok között, akik gyógyítottak, akik démonokat tűztek. Sok-sok csodát ő maga is átélt, de nem élte át azt a nagy csodát, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltoztassa az ő szívét is. És nekünk is ezt kell tennünk, hogy Úr Jézus, ne csak általunk tegyél csodát, hanem a mi életünkbe is te tegyél csodát, te formáld át a mi életünket. El lehet kezdeni gondolkozni, hogy most akkor hogyan is van. Júdás elárulta Jézust, szabad akarata volt-e neki, vagy maga Isten volt az, aki előre elrendelt mindent. Úgy gondolom, hogy ezt mi, ami eszünkkel nem tudjuk megfejteni. Minden ott van az igében, mind a kettő, hogy Júdás saját maga választotta ezt az utat, és az is ott van, hogy Isten tervezte ezt. Isten nem csak, hogy előre tudta, hogy mit fog tenni ez a Júdás, hanem Isten beletervezte az ő akaratába, az ő tervébe, mit fog tenni ez az ember. Mégis mindannyiunknak van felelőssége. Nagyon fontos, hogy mi ne hárítsuk az Istenre a vétkeinket, a bűneinket, ahogy megtette már ugye az első emberpár is. Mit is mondott Ádám? Hogy miért is vétkezett? Hát ugye Éva miatt, akit te adtál mellé. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy kifogásokat találunk. Ahelyett, hogy elismernénk a vétkünket, és bevallanánk. Júdásnak is lett volna erre lehetősége. De ő ezt nem tette, és nem ott hibázott, amikor már elárulta Jézust, hanem már korábban, amikor folyamatosan elkezdte lopkodni a pénzt, és nem kiáltott az Úr Jézushoz. Tudnunk kell azt, hogy Isten nem azért fog bizonyos embereket elvetni, mert hogy egyszer rossz döntést hoztak, egyszer az életükben valamit elrontottak. Nem, nem így lesz. Hanem ha valakit az Isten majd elvett, akkor az azért lesz, mert az életében sorozatosan rossz döntéseket hozott. Az Isten újra és újra fölkínálta az ő kegyelmét, és ő mégsem élt vele. Ugye az Ószövetségben van egy király, az első király, Izrael első királya, Saul. Ő nem azért őt nem azért vetette el az Isten, mert egyszer egy halott idéző asszonyhoz fordult, hanem már korábban is sorozatban engedetlen volt az Istennel szemben. Tehát tudnunk kell, hogy a mi életünkben is így van, hogy az Isten újra és újra kínálja az ő kegyelmét. Újra és azt akarja, hogy ne a bűnök uralkodjanak felettünk, hanem ő maga. Újra és újra kínálja a bűnbocsánatot. Isten adja azt, hogy mi ezzel éljünk. Ugye Júdás mégsem tette ezt, hanem szinte elkötelezte magát az árulásra. Elhatározta, hogy ő el fogja árulni a mesterét. Hogy mi is volt az ő szívében, mi is mozgatta őt, azt már nem tudjuk. Mi is lehetett a motivációja. Talán az anyagi érdekből tette? Nem tudjuk. Ugye vannak feltételezések, miszerint ki akarta úgymond ugratni a nyulat a bokorból, hogy na most akkor mindenki lássa meg, hogy ki ez a Jézus, mert elfogják, Jézus nem hagyja magát, és akkor jönnek az angyalok. Ugye vannak ilyen feltételezések, pár évvel ezelőtt Júdás evangéliuma napvilágra került, ez egy apokrif evangélium, amely természetesen nem egyezik a Szentírással, és a beszámoló szerint maga Jézus volt, aki megkérte Júdást, hogy tegye ezt. Ez ugye az abszurdum, de mégis, ha az ember elkezd gondolkozni bármiféle nehéz kérdésben, akkor az ész az csődöt mond. Tehát nem tudjuk meghatározni, hogy mi is volt Júdásnak a szívében, hogy miért is keményedett meg ennyire az ő szíve, hogy miért tudott szembefordulni az ő megváltójával, hisz mindent látott. És az Úr Jézus még az utolsó pillanatban is azt mondta neki, hogy Júdás, csókkal árulod az ember fiát. Újra és újra fölkínálta a menekülésnek az útját, és Júdás nem élt ezzel. És sok mindent tudunk róla. Például itt, Simon Feluzeus házában Jézus helyre akarta őt igazítani. És ő megsértődött, mert azt mondta, ugye neki Jézus, hogy ne bántsátok ezt az asszonyt. Ezt a kenetet azért adta, ezt a drága, nagyon drága kenetet, hogy fölkészítsen a halálra. És Júdás ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy igen, Uram, igazad van, ahelyett szembefordult teljes mértékben az ő urával. Isten mentsen meg minket, hogy mi szembeforduljunk az Isten akaratával. Jó pár évvel ezelőtt történt velem, egy éve jártam hitben, voltam keresztény, amikor az Isten más utat jelölt ki nekem, mint amit én korábban elgondoltam. Ugye én középiskolás koromban kémiával foglalkoztam sokat, és úgy gondoltam, hogy majd Isten engem vegyésznek szán. És akkor egyszer csak felvételim nem sikerült. Pedig tudtam mindent, és nem jött össze a felvételi. És ahogy olvastam a pontszámokat, akkor úgy belém hatolt az, hogy hát én eldobom a hitemet, én szembefordulok az Istennel. Ha az Isten nem akarja megadni azt, amit én jónak látok, akkor én szembefordulok. És hirtelen rádöbbentem arra, hogy Isten, nehogy Júdás sorsára jussak. Nehogy szembeforduljak a te akaratoddal. Nehogy eláruljalak téged. És aztán Isten éppen úgy fordította az életemet, hogy polgári szolgálatos lettem, éppen az egyháznál lettem polgári szolgálatos, és aztán Isten úgy terelgette az én életemet, hogy lelkész lettem. Isten más utat jelölt ki számomra, de akkor nem volt könnyű elfogadni. Nem is tudtam akkor, hogy Isten mit akar velem, merre akarja vezetni az életemet. Sokszor történik majd még meg az én életemben is, meg a testvéreknek az életében is, hogy Isten valamit mond, akár az igén keresztül, nem biztos, hogy körülményeken keresztül, és akkor mi azt mondjuk, hogy nem úgy ám, Uram, máshogyan kellene. Júdás itt ezt megtette, és szépen lassan szembefordult az ő urával. Isten mentsen meg minket hasonló helyzettől. Föltehetjük még azt a kérdést is, hogy azért mégis mi a különbség Péter apostol között, aki megtagadta az ő urát, és Júdás között. Mi az óriási különbség? Az egyik az, hogy Péter kereste az Úr Jézussal a kapcsolatot, miután vétkezett. Azután sem a saját feje után ment, nem saját megoldást akart találni a bajára, bűnére, hanem oda ment az Úr Jézushoz. És egy másik óriási különbség, hogy Péter úgy esett el, hogy ő ezt nem előre megfontolt szándékkal tette. Tehát nem úgy, hogy most akkor én el fogom árulni, hanem ugye még esküdözött is, és azt mondta, hogy Uram, hát ha itt mindenki megtagad téged, én melletted leszek. És aztán mégis nem bírta a terhelést. Míg ezzel szemben Júdás szépen lassan, ugye, újra és újra Jézus ellen döntött. Látjuk a különbséget. Isten adja meg nekünk, hogy mi a mindennapokban is Jézus mellett döntsünk. Hogy a kis dolgokban is. Mondjuk azt, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Fillérek is számíthatnak. Most Szente Tornyán egy fiatal ember hitre jutott, megtért, és aztán megtérése után visszamentünk Pilis Csabára, egy újabb csendes hétre, és azt elmondta nekem ott, hogy számára ott 100 forint volt a hitnek a próbája. Azt mondja, hogy az étkezések után kávézhattunk, és becsületkassa volt. Mindenki bedobhatott egy 100-ast azután, hogy elfogyasztotta a kávéját. És egyszer nem volt nála bizonyos mennyiségű apró, és nem dobta be a 100-ast, hanem aztán az alkalom után, egy igehirdetési alkalom után azt mondja, hogy késztetés volt benne, hogy mindenképpen tegye be azt a 100-ast. Azt mondhatnánk, hogy hát nem egy nagy tétel, hát mit egy óriási nagy intézménynek a 100 forint, az mi az? Semmi. És mégis számára lelkiismereti kérdés lett a 100-as. És lehet, hogy korábban 10-esek, 100-esek nem számítottak, most már az a 100 forint is fontos lett számára. Nem ezért fog persze a mennyországba jutni, mert ingyen kegyelemből jutunk be a mennyországba, de minden napokban hoznunk kell ilyen döntést. És aztán valamikor az ember ezt a 100-ast nem dobja be. Persze, hogy nem nagy tétel. Ha engem 100 forinttal megkárosítanak, azt mondom, hogy el lehet felejteni, nem is probléma, Isten se számítsa föl nekik, ugye? És mégis fontosak ezek az apró lépések is. És hogyha elbukunk, akkor is van bocsánat. És az Isten lelkének a munkáját azt mutatja, hogy ha ilyen kis dolgok is fájnak nekünk. Lehet, hogy mások ezt nem látják, és számunkra mégis nagyon nagy probléma. Lehet, hogy csak annyi, hogy valakit megsértünk egy szóval. A hívő ember számára, mert ez is nagy baj lehet. Isten óvjon meg minket attól, hogy bűnbe esünk, de ha megtettük, akkor menjünk oda a kegyelem királyi székéhez. És Jézusnak mondjuk azt, hogy vétkeztem, mert elárultam az igazat. A Júdás ezt megtette később, csak rossz helyen tette meg. Isten adja, hogy mi ne emberekhez fussunk, hanem ő magához. Tőle nyerjünk bocsánatot. Milyen tanúságot vonhatunk le tehát ebből a történetből, Júdás történetéből? Levonhatjuk azt, hogy nem lehet könnyelműen játszadozni a bűnnel. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát ez még belefér, hát az Isten is ez elnézi nekem. Mert a sok kicsiből aztán ugye nagy dolog lesz. Isten adja, hogy a kísértésekből, a sátánnak a kísértéseiből, a csapdáiból, az ő erejével megmeneküljünk. Isten adja azt, hogy mi ne képzeljük magunkat okosabbnak Jézusnál. Az Isten útját se virágassuk, hanem Isten adjon nekünk igaz alázatot, hogy az ő igényének engedelmeskedjünk. És Isten adja azt, hogy mi magunk se legyünk júdásokká, és körülöttünk lévők se jussanak ide. Isten adja, hogy mindenki megtérjen, ahogy Péter apostolnak a levelében van. Péter ezt átélte. Látott ugye negatívumot is, Júdásnak a sorsát is látta. Isten adja, hogy mi ne ezen az úton járjunk, hanem mindenkit, minden embert megtérés útjára tudjunk vezetni. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük neked, hogy te megváltót küldtél a világra. Köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztus eljöttél, hogy meghalj a mi bűneinkért is. És köszönjük, hogy te igazi szabadulást akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy te velünk vagy minden napon. Köszönjük, hogy te szabadító vagy. És köszönjük, hogy te ott vagy mellettünk, amikor jönnek a próbák, jönnek a kísértések. És köszönjük, hogy ha el is bukunk, te fölsegítesz, és te jó útra akarsz vezetni minket. Add Úr Jézus Krisztus, hogy a te akaratod bontakozzék ki mindannyiunknak az életébe, és így könyörgünk a reánk bízottakért, azok, akik ott vannak a mi családjainkba, a munkatársainkért, a szomszédainkért könyörgünk. Add, hogy felé tudjuk őket segélni, és hogyha vétkeztek is, és látjuk, Urunk, rajtuk a töredelmet, add, hogy hozzá tudjuk őket vezetni, hogy meglássák ők is a te keresztedet, te bűnbocsátó irgalmadat. Amen.